Tartozni vallomással, én szeretem Jar Jar. Kanadában van vörös hagyma, vagy ott milyen van?
Minden van.
Benne van a dalba, Laci. Hívják. Van vörös hagyma, a tarisz nyelva. Sziasztok, ez itt a Kultúrsufni Podcast 16. epizódja. Itt van velem Panyi. Szia!
Sziasztok!
És Laci.
Sziasztok!
Én meg Isti vagyok, és mindig elfelejtek bemutatkozni. Első témánk, hogy kipróbáltam egy új dolgot karantén közepén. Milyen az, hogyha egy délelőttnyi munka után középen tartunk egy sportszünetet, ebédszünet mellett, és aztán inkább tovább dolgozunk délután, és azt kell mondjam, hogy két próbálkozás után fantasztikusan működik. Tehát olyan szinten
felfrissítő. Azért, hogy feladtad.
Még nem adtam fel, nem csinálom minden nap amúgy, mert sajnos nem tudom megtenni, mert valamikor úgy folynak össze megbeszélések, hogy nem tudok egy órát sport plusz zuhanyzással tölteni. Úgyhogy még csak kétszer csináltam, az egyik alkalommal körbetekertem a várost, persze nem körbe, egy ilyen 20 kilométert mentem, a másiknál meg hát valami freeletics-et csináltam most, ez pontosan nem tudom milyen edzés volt, és úgy ültem le, hát nem tudom, ilyen fél-kettő magasságában délutáni munkára, hogy mintha így teljesen felfrissültem volna, úgyhogy aki ezt megteheti, mert a munkája azt megengedi, hogy így eltűnjön a nap közepén mondjuk egy órára, annak nagyon javaslom ezt, hogy próbálja ki. Ugye otthon is végezhetőek ilyen edzések, a Freeletics azt én is itthon csináltam, de jobb, hogyha a levegőn végezzük. A biciklizés jobban esett, mint a Freeletics. Jó, ezt csak így szolgálati közleményként el szerettem volna mondani.
De én hozzáteszem azt, hogy én egyszer reggel jártam úszni.
Ott egyszer azt éreztem, egyszer reggel?
Egyszer. Nem egyszer, szerintem, hogy pár hónapig reggelente egy egyetemi haverommal, és amikor 7-től kezdtünk, vagy 7-től 8-ig, valahogy így kb. De hát amikor így föl kellett kelnem fél 5-kor, vagy valahogy így, mondom, én nem kelek föl, és mindig az volt jó, de ott lesz a haver, szegény, mit fog szólni, és utána megjelentünk 7-kor, és így megbeszéltük azt, hogy egyikünk se kelt fel volna, ha a másik nincsen ott, majd letoltuk az egy óra úszás, és utána úgy jöttünk ilyen 8-fél 9-kor, mint a délután 3 lenne, tök fittek voltunk, mentünk, hogy úristen mi van, néztük az embereket, hogy miért ilyen búva baszottak még, ja, hogy reggel 8 van, és így tök azt éreztem, hogy délután 3 van, és tök jó lehetett. Szóval ugyanez a reggelivel, de...
Ugyanez reggel is működik.
De a deles az jobb.
Nem tudom, a reggel is nagyon jó, én arra képtelen vagyok, hogy fölkeljek hamar.
Igen.
Tehát, igen. Nagyon meg kellene magam erőltetni, és azt arra nem vagyok hajlandó, viszont ez a dél, ez szerintem a második legjobb, szerintem a reggeli a legjobb amúgy, amit te csináltál.
Igen.
De ez is még egészen jó. És akkor így még ebéd előtt.
De milyen jó, hogy itt a karanténban be lehet osztani mindenkinek alternatív módon a napján. Például hamarabb kezd el inni, napközben ahelyett, hogy este, lefekszik aludni délbe, vagy
egyébként igen.
Lehetőségek végtelen tárháza.
Tehát valaki reggel rúg be, és napközben kijózanodik?
Igen, este meg így föléled.
Aztán elkezd dolgozni.
Egyébként ezzel ne vicceljünk, mert nagyon sokan bajban vannak ezzel kapcsolatban, tehát hogy így főleg a karanténben, hogy egyedül vannak otthon, aztán nem tudnak mihez nyúlni. Úgyhogy nyilván a poén az oké, de semmilyen szinten nem buzdítunk arra, hogy bárki alkoholhoz nyúljon, mert az nem jó.
Valóban.
A reggeli sporthoz még, hogyha nekem ugye vissza kell majd térni a munkahelyemre, akkor meg biciklivel megyek majd. Szóval az meg kvázi reggel lesz. Majd mesélek akkor, ha esetleg több napig be kell mennem.
Meg amikor majd nem esik a hónálatok.
Igen. Mert hogy múlt héten még esett egyet, így májusban. Ami nem sűrűn szokott, áprilisban szokott előfordulni, a május az necces. Pedig úgy volt, hogy május első hétvégén kiraktam az erkélyre a kerti bútorokat. És akkor már kiindultunk, és tök jó volt, és már épp. Éreztem, hogy akkor jön a tavasz nyár, és utána a következő hét esik a hó, és így mi van.
De egy európai fejjel, Kanada az pont ugyanolyan, mint Oroszország, hogy tök mindegy, hogy az évnek melyik szakában vagyunk, mindenki úgy képzeli el, hogy ott szakad a hó, és ilyen bazi nagy hóbuckák állnak mindenhol. Vagy csak én vagyok így.
A hóbuckák az júniusig itt vannak. Tehát, hogy azok, amikor így felhalmozod, az júniusban még, amikor olyan 20 fok van, és már rövid újban mész, de a hóbuckák még ott vannak. Az nagyon vicces szokott lenni. És akkor valamikor egy június végére elolvadnak. De viszont sokkal jobban szeretem a nyarat itt, mert hűvösebb. Tehát, hogy az a max az mondjuk 30 fok, és akkor már elkezd egy kicsit meleged lenni a 25 szellős után, de nem az a budapesti dög.
De mi 30 fok, az brutálisan meleg. Mármint 30 fok napon?
Igen.
Ja, úgy oké, mert ugye árnyékba szokták megadni a hőmérsékletet, és a 30 fok árnyékba az olyan 45 nap nap.
Nem, árnyékba sokkal jobb. Árnyékba bemész, tök jó, fúj a szél, és már fázol egy kicsit.
Milyen jó ez a kanadai nyár, hogy nyáron, ha egy kicsit meleged van, akkor belefekszel az első hóbuckába, ami ott van az út mellett, aztán mész tovább.
Nem hiszem egyébként, hogy 30 foknál még van a hóbucka, ugye?
Nem, ott már nem szokott lenni, nem, mert az ugye július végén van 30, addig, ott júniusban jön, nem tudom, max 25. És igazából néha fázol, mert fúj a szél.
Akkor nagyon javasoljuk, hogy öltözz fel, nehogy itt elkapj valamit a koronavírus előtt, után, közben.
Ja, és nem elkapok valamit, bemegyek a dokihoz, és tudom elkapom.
Már azért is öltözz fel, nehogy megsüsse az agyadat az 5G, ugye, ami a következő témánk. Mit szóltok ehhez, ami most így a világban történik ezzel kapcsolatban? Jó, még mert mondanátok, bocsánat, mondjuk el azt, hogy az 5G-t egyébként senki nem bizonyította be, hogy ártalmas, de azt sem bizonyította be senki, hogy nem ártalmas. Tehát innen indulunk.
De ugyanez a 4G-re.
Ugyanez, így van.
Meg a 3G-re.
Igen. Másfajta frekvencia, amennyire jól tudom. Meg intenzitás.
Az 5G igen, de igazából 5G-t is olyan frekvencián használjuk, amit már használtál. Mármint amit használtunk előtte is. Tehát az 5G frekvenciák között van 4G-s frekvencia, meg azt hiszem 3G-s is. Alulról és felülről is, vagy felülről meg máshol használjuk.
Én egy ilyen hipotetikus kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleményetek arról, hogy úgy vezetünk be valamit, értem, hogy a 4G-nél se tudtuk, és most se tudjuk amúgy.
Igen.
De hogy úgy vezetünk be valamit világszinten, hogy valójában az is kiderülhet, hogy brutál rákkeltő mondjuk.
Jó, de ennyi erről a rádióhullám is lehet, hogy az.
Minden lehet.
Igen, a tévé, rádió.
Csak azt régebb óta használjuk, nem, az már nem valószínű.
Jó, de az is 100 év, érted? Ez se úgy van, holnapra rákos leszel. Tehát, hogy nyilván a nagy intenzitás, ha belemész egy reaktorba, mondjuk ugye az atomreaktorba, az ugye gyorsabban fejti ki a hatását. Viszont, hogyha folyamatosan, szépen lassan, akkor ugye évtizedek alatt is elkapadod a sugárbetegséget, ha nem tűnik fel. És akkor ugyanez a rádióval, az meg évszázadok is akár lehet, hogyha később jön elő.
Igen, de volt egy olyan vizsgálat, hogyha 70-es években csináltak, meg azt hiszem 90-es évek közepén egy olyan vizsgálatot, hogy gyakoribbak voltak-e a rákos megbetegedések, mert hogy ugye ott kezdődött a GSM, meg nem tudom milyen rádiófrekvenciáknak a használata, és nem. Tehát, hogy igazából kevesebb lett a rákbeteg.
Te is meghallgattad a Meti Heteort?
Azt is, nem, szerintem a Zsíros László mondta az egyik hasonló 5G-s
adásban. Az 5G-sben? Mert szerintem a Meti Heteorban volt, hogy ahogy az Észak-Amerikában csináltak egy ilyet, hogy ott több adat van elérhető mindenhol, és megnéztek a bevezetéseket, hogy a 2G, 3G, 4G-t mikor vezették be, és mennyi volt a rákos megbetegés, és nem volt. De ez nem azt jelenti, ez lehet, hogy a rákos megbetegés nem, lehet, hogy másképpen hat rád, nem tudom, bolond leszel, hülye leszel, tehát, hogy szihésen hat rád. Mondjuk szélesen hat rád, mert félsz tőle, és ezért kezdesz
pánikolni. Hát én nem félek, de nagyon sokan igen, tehát azért is hoztam be a témát. Egyébként, hogy a full kreditet odaadjuk, igen, a Meti Heteort is hallgattam, meg a Zsíros László Robertnak is hallgattam az adását, és lehet, hogy a Meti Heteorban hangzott el, nem tudom, úgyhogy mind a kettő adást javaslom.
De én is megnéztem mind a kettőt, vagy linkeljük be.
Jó, mert ők elég jól körbejárják.
Igen, Zsíros volt a legjobb, ott az részletesebb volt. De és ő is arra jutott a konklúzióra, hogy valószínűleg nem, de nem. Tehát igenis, meg nem is. Tehát, hogy nem tudjuk.
Amúgy meg általánosságban kicsit nehéz ez szerintem biztatélve arra, hogy mit kérdeztek eredetileg, hogy mikor lehetne bevezetni valamit. Nehéz erről nyilatkozni, mert 100% biztonsága szerintem kb. Soha semmiről, legalábbis ilyen technológiai újításról nem lehet azt mondani, hogy biztos, hogy semmilyen mértékben nem ártalmas, mert nem arról van szó, hogy kétszer fülhez teszed a telefont és elrákosodik az agyad. De hogyha abból indulnánk ki, hogyha esetleg ne találtál 40 év aktív használat után 10% eséllyel rákot okoz, akkor soha semmit nem tudnak bevezetni. Igaz ez, ugyanígy a gyógyszeriparra, ami még egy neccesebb dolog, mert egy belső biológiai rendszerbe avatkozunk bele. Ott is voltak, ott mondjuk még neccesebb, mert ott ténylegesen változtatást indukálunk a szervezetben. Ott ebből ugye szoktak és lenni sajnos problémák, hogy a végletekig nem lehet kiteszelni, illetve mondjuk a gyógyszerek kombinációját aztán végképp lehetetlen, mondjuk amikor 70 fölött 10 féle gyógyszert ad a Mari néni. Úgyhogy ehhez képest még a technikai fejlődésnek a hatása jobban követhető, kisebb rizikóval. Szerintem én nem csinálom össze magamat az 5G-től, bár én nem láttam se a Meti Heteort, se a Zsíros László Robertnek a műsorát, de azért én bízom abban, hogy egy megfelelő szinten ezeket kiteszelik, egy ilyen tényleg ilyen arany középutas, hogy azért látszik, hogy nem fordulunk fel tőle mindannyian 10 év alatt.
De nem, pont erről van szó, hogy nem tesztelik ki.
Nem? Semmennyire?
Az 5G-t azért nem tesztelik, mert ugyanazokat a frekvenciás sávokat használnak, amit mint én x évvel ezelőtt már, tehát mint a 60-as években is használtak. Tehát az elvileg ott vannak.
Uh-huh. Hát jó, tehát akkor valamilyen szinten lehet hagyatkozni rá.
Igen, tehát a legtöbben igazából attól félnek, hogy ne a házad fölé telepítsék a rádióadót, mármint a bázisállomást. Mert annak azért van mondjuk az a baj, hogy azt sem tudom, hogy hogyan állítják, mert ugye nem lefele sugároz, hanem oldalra.
Hát ugye volt pár év ezeket kitapasztalni, ugye úgy tudom, most majd kijavítanak a hallgatók talán, hogyha tévedek, de eredetileg a mikrohullámú tartományt használták arra, hogy üzeneteket közvetítsenek, amikor a valamelyik háború alatt a katonák arra lettek figyelmesek, hogy a hidegben, hogyha közelebb mentek az adótoronyhoz, akkor ott meleg volt és melegedtek. Na ott mondjuk annak volt egészségkárosító hatása, viszont cserébe lett mikrohullámú sütőnk. Úgyhogy az ilyen technológiai fejlődésből eredő egészségkárosító dolgok előbb-utóbb kiszoktak potyogni, inkább előbb, mint utóbb, szóval azért ezeknek egy jó részét bízom benne, hogy elimináltuk, és az ilyen, mire 5G-ig eljutunk, már nem sütjük szét az agyunkat.
Mint a sugárzó gyógyszerek, mert az elején azt mondták, hogy ugye azt hiszem, nem tudom, amikor felfedezték az atomreaktorokat.
Rádiumot, ha arra gondolsz, a Marie Curie-ék, amikor feltalálták, akkor mindenre azt használtak, hogy oda kötötték a sebekre, meg lenyelték, meg minden, hogy a sugárzóanyagot vitték be, csak hát az úgy nem volt annyira jó. De lett röntgengépünk, úgyhogy...
Igen, szóval van egy csomó, ami későbben elő.
Meg lett első női Nobel-díjasunk.
Így van.
Ha már a Marie Curie-ről beszélünk. Egyébként közben utána olvastam, mert nem akartam hülyeséget mondani, de részben úgy van, hogy Panyi mondta, tehát vannak átfedések, de itt azért magasabb frekvenciatartományról beszélünk az 5G esetén, illetve már milliméteres hullámsávról, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább nagyobb intenzitással, vagy hogy mondják ezt fizikailag, tehát nagyobb kapacitással kell sugározni, mert sokkal inkább elnyeli azokat a sugarakat a fal, meg minden
környezet.
Igen. Ja. Tehát azért, ezért van.
Tehát, hogy igazából a bázisállomásoknál lesz nagyobb a teljesítménye.
Hát igen. Úgyhogy valójában nyilván nincs megfejtésünk, nekünk se. Minden esetre azáltal, hogy most van egy ilyen vírus, nyilván egy csomó összeesküvés elmélet jött azzal kapcsolatban, hogy akkor 5G lapos föld, a Bill Gates csinálta az egészet, és még volt egy negyedik, de az most nem jut eszembe, amik ilyen nagyon... Ja, persze, hogy emberek mindenhol ott vannak, de nem erre gondoltam.
De igazából az 5G és a vírus, ugye azt mondják, hogy az 5G terjeszte a vírus, de igazából egyszerűbb lett volna egy embert 5G-vel megsugározni, és utána végigmegy a Földön, és szétterjeszti. Tehát nem kezdve az 5G-t lerakni mindenhova. Folyamatosan lehet sugározni az embereket a vírussal. Szóval igazából valamiben meg kell halni, érted most? Vagy az 5G, vagy a vírus.
És ennyi, aki kitalálta, hogy az 5G terjeszti a vírust, bakker, egy vírust a repülés korában, mi a szöznek kéne rádióantennával szórni az emberekre a vírust, amikor szerintem 2 hét alatt körbe tudod járni a földet, hogy mindenkinek végignyalod az ebédjét, teljesen fölösleges, tudományos, nem tudom, erőforrásokat igénylő hülyeség, szóval... Mindegy.
Jó, de aki ilyen gondolkozik, az nem veszi azt figyelembe amúgy, hogy hogy lenne praktikus megfertőzni egy egész földet, hogyha valaki azt szeretné, hanem addig jut el, hogy ő most valami... Egyébként is, tehát az összeesküvés elméletnek, egyébként azt észrevettétek, hogy minden második adásban előkerül az összeesküvés elmélet valamilyen formában, de mindegy, tehát hogyha már most is előkerült, az összes ilyen jellegű elmélet mögött az van, hogy te egy benfentesnek számítasz, és te úgy adod elő magad, mintha benfentes lennél. Tehát senki nem tud arról, vagy nagyon kevesen tudnak arról, hogy akkor 5G-n keresztül sugározzák a vírust, de te tudod, mert hallottad, és olyan kapcsolataid vannak, hogy ez tuti info, és figyelj, én ezt neked most elmondom, most már te is beavatott vagy. Tehát ezt figyeljétek meg,
és
hogy
az összes... Budapesten megnyílik minden.
Igen, és ezt figyeljétek meg, hogy az összes ilyen jellegű összeesküvés elméletnél előjön, mint egy ilyen tényező, hogy aki ezt elhiszi, és akarja továbbadni, akkor ő benfentesként tetszeleg.
Jó, de akkor ilyen alapban bármilyen nettó lehetetlen összefüggés, hát én azt is mondhatnám, hogy én benfentes vagyok, mert én rájöttem, hogy a rántott hústól biztos lesz a lábad, de nem érzem ettől magam a zseniálisabbnak.
Mert?
Értem az alapját egyébként, de annyira minimál logika kell ahhoz, hogy rálássa arra, hogy ez oké, hogy ettől benfentesnek gondolod magadat, de ez nem így van, mert épp ez ember ilyet nem csinálna.
Oké, de ez olyan, mint azt mondanád, hogy a 70-es IQ-hoz is minimális 50 IQ kell, hogy 120 legyen, tehát körülbelül ez ugyanaz az érv. Érted? Tehát, hogy tehát, ha valaki nem gondolja át, akkor nem gondolja át, és ő meg másban jó, vagy semmiben. De ez meg egy következő kérdés, nem is tudom, melyik podcastben volt a szó. Talán a Puzsérnek a legújabb agymenése volt, hogy akkor most mindenki tehetséges valamiben, vagy nem mindenki tehetséges valamiben. De ebbe most már tényleg nem menjünk bele. Minden esetre van egy ábránk, és innen indult az egész téma, ami bebizonyítja és megmutatja azt, hogy a lapos földhívők azok miért nincsenek biztonságban az 5G-sugárzástól, és aki meg a gömb alakú vagy geoid alakú földben hisz, az pedig miért van biztonságban. Ezt be fogjuk rakni a sonoszban, nagyon vicces. Vagy hát kinek hogy, én mondjuk nevettem rajta, jó pofának találtam. De ezt most nem fogjuk leírni, hogy milyen, meg mit látunk a képen, mert az így amatőr lenne. Úgyhogy ezt nézzétek meg majd a kultursufni.hu-n. És akkor a következő témánk, ha már informatikusok volnánk, 15 ezer informatikus informatikus, hanem informatikus képzésre jelentkezett 15 ezer nem informatikus. Ennyit mondanék, vélemények jöhetnek.
Lesz még olyan az országban, aki nem informatikus?
Ez milyen KGB-s módszer? Volt egy kérdésem, te nem kérdezhetsz utána megint.
Azoknak a hallgatóknak el kéne magyarázni, hogy mire jelentkeztek. Valamikor, nem tudom, egy hónapja, vagy valamikor feljött az, hogy az állam csinál egy képzést, hogy akik munkanélkülek lettek, azok át tudják magukat képezni informatikussal, igen. Mert az ugye van. És akkor erre indítottak egy 8 hetes kurzust, ami igazából nem teszték ez informatikussá, csak kb. Ahogy néztem, hogy így segít neked abban, hogy vajon szeretnél-e informatikus lenni. És utána jelentkezhet egy olyan képzésre, ahol informatikus csinálnak belőled.
Meglátjuk. Igen, erről van szó. Mi egyébként a kollégákkal beszélgettünk erről, vagy hát elkezdtünk egy diskurzust. Érdekes dolgok jöttek ki. Én például azt mondtam, hogy lehet, hogy ki fog derülni, az informatikus szakma az valójában túlfizetett baromság, és igazából egy minimálbérnyi fizetést ér, mert mindenki az lesz, és mindenki el fogja tudni végezni. Most nyilván nem gondolom ezt, de mivel ennyien jelentkeztek, hát nem tudom, hányan fognak végezni. Meglátjuk.
Van olyan állás, amihez nem azt mondom, hogy ez a képzés, de hogy elég a minimálbér. Mármint, hogy kvázi be lehet tanítani őket, hogy ezt kell csinálni.
De az nem informatikus.
Mondanám, hogy a... Hát nem, az nem mérnök, inkább az ezt mondanám. Szoftverfejlesztő. Szoftverfejlesztő tud, mert mit tudom, a harmadik webshopot meg tudod írni, az elsőbe besegítettél, ugyanúgy kell megírni a negyediket. Listázás, hozzáadás.
De ezért valaki fizet?
Persze.
Ki fizet
ezért? Ki csinálja meg?
Hát webshopot, hát webshop ott van, modulárisan föl van építve, igazából még én is írtam ilyet, amit hát most nem lehetne holnap eladni, de holnap után igen.
Azt mondanám, hogy tehát, hogy a legtöbb embernek elég ugye a drag and drop, de mindig lesz olyan, akinek ezt testre kell szabni. Mert van, amit ő oda szeretne rakni valamit.
Oké, szerintem ezt nem kell újrafejleszteni. Ráadásul szoftverfejlesztő minimálbér, a szoftverfejlesztő biztos, hogy nem dolgozik minimálbéren.
Nem azt mondom, hogy minimálbér, de betanított szoftverfejlesztő simán kell valahova.
De azért ehhez a most indult képzéshez tegyük hozzá, hogy amire most jelentkeztek 15 ezeren, az ugye egy későbbi gyors tapoló képzésnek is a megalapozása, amiben egy ilyen tájékozó szinten bárki betekinthet, hogy mennyire neki való az informatikának a világa. Tehát én úgy vettem le, hogy itt végigolvastam ezt a tájékoztatót, a hivatalos oldalt is végignyálazva, hogy ha valaki ezt a képzést most végigcsinálja, még csak odáig hirdette, hogy jelentkezhet és jogosultá válik arra, hogy állami támogatással elvégezhessen egy egyéb valószínűleg több hónapos képzést, ami már ez a célirányos, amiről most szó is esett. Viszont itt egy pár mondatban megemlékeznék a TAM menetről, amit eddig lehet tudni. Ugye részben a Windows operációs rendszer alapjai lesz benne, meg lehet tanulni a hálózati eszközöknek és a protokollokkal kapcsolatos alapfogalmakat, különböző fejlesztési módszertani elemeket, a Git verziókövető rendszer működésével, illetve HTML és CSS, vagy JavaScript alapokról lesz szó, és itt is kiemelik azt a hivatalos állami tájékoztatóban is, hogy ezután még senki nem lesz programozó fejlesztő, és hogyha elvégzi ezt az utána következő pár hónapos gyors tapolót, még azután sem feltétlenül. Akkor a tananyag kapcsán, ezt áruljátok már el nekem, hogy ha itt kifejezetten nem arra mennek rá, hogy valaki fejlesztően programozóljon, akkor miért tűzték bele az alapok közé kapásból a Git-et? Hogy mit fog csinálni a Git-tel, hogyha még oda is írott el, hogy azt a pár hónapos ilyen célirányos képzést csinálja. Miért a Gittel kezdenek? Én nekem ez a mind nagyon kilóg, hogy ezt nem tudom hova tenni. Mert többit azt értem. De ez a Git, ez nekem, ezt most itt full nem vágom, hogy most ez mit szeretnének.
Igazából hát én is inkább valami Hello World-ot iratnék velük. Hogy, mert sokkal jobb az elején, amikor látod, hogy mire használod. Tehát, igen? Hát
JavaScript alapok, meg nem tudom, volt a második. Azt írnak. Egyébként én nem tartom rossznak a Git-et, mert ugye alapvetően most a Git az nem egy fejlesztő eszköz önmagában, az csak egy verziókezelő. Tehát minden, amit verziózni akarsz, üzemeltetősi oldalon is, vagy akár rendszerszervező oldalon egy dokumentumot akarsz verziózni, nyilván erre vannak sokkal jobb eszközök rendszerszervező oldalon, akár Confluence, akár más ilyen wiki jellegű termékek, de üzem és fejlesztő oldalon teljesen oké ez. És az a kettő az, ami nagyon-nagyon megy. Tehát most igazából az üzem sem feltétlenül, tehát hogy is, ha DevOps-ról beszélünk, akkor is igazából csomó mindent verzióznod kell. Na, ez a lényeg. És taníthatnának SVN-t is, mit tudom én.
Általánosan verziókövetés, szerintem. Az a baj, hogy kiemelték a Git-et.
De nincs olyan egy általános verziókövetés, vagy verziókezelés. Tehát egy eszközt meg kell tanulniuk, és akkor én is már a Git-et javasolnám.
És mi van a Confluence elért? Az előbb még azt mondta, hogy Confluence.
De azt nem kell tanulni, az csak egy rendszer szervezőkre mondtam a Confluence-t amúgy, de hogy a fejlesztőknek, üzemeltetőknek a Git a legjobb.
Nem, a Git az tényleg jellegű dolgok. De értem Laci álláspontját. Én, nekem is tök jó, választanak egy Git-et, tök jó most, de hogy igazából a 8 hétben, ahol ugye meg kéne tanítani, hogy mi ez a programozás, nem kell nekik Git. Azt megtanulják később.
Ja, ez lehet. Normálisan. Ez lehet.
Tehát, hogy igen, de mit tudom én, még két nap Hello World, érted, vagy valami. Tehát, hogy ami így ilyen látszik, mert a Gitből nem fognak.
Hát, mert értitek, egy ilyen 8 hetes képzés, aminek része az, hogy a Windowsnak az elméleti, meg gyakorlati ismeretei, meg ilyen hálózati eszközök, meg protokollok alapjai, abba már belehúzni a Git-et. Igen, hogyha mondjuk a 8 hét után válaszok egy képzést oda, én elhiszem, hogy fog kelni a Git. Igen. Itt az elején nem értem teljesen.
Igazából akkor a Linuxot még mellé helyett.
Akár. Jó, jó, biztos ezt egy nálam sokkal okosabb ember rakta össze, de én egyelőre, amennyit rálátok, nekem ez egy kicsit ilyen furi.
Oké, de már kutyázok a tematikát, akkor szerintem meg kellene jobban ismernünk egyébként, ha így
beleszemezgetünk.
Hát jelentkezzünk, jó.
Én nem kutyázom, én csak nem értem, csak nekem furult. Nem mondtam, hogy ez így szart, azt mondom, hogy biztos van ennek valami oka, csak én elsőre nem látom, tehát én nem akarom kutyázni félét, és nem, csak én nem értem így első blikre. Nyilván nem ástam bele magam, tehát én távol álljon tőlem, hogy úgy ítéljek meg valamit, hogy nem ismertem meg, csak mondom, hogy nekem ez így első blikre furcsa. Lehet, hogy tök jó ok van mögötte.
De teljesen értem. Nekem az, amikor mondtad ezt a tematikát így röviden tömören az imént, akkor nekem a hálózati ismertek azok, amik megfogtak. Tehát, hogy így miről? Tehát a TCP/IP, tehát, hogy ilyen szinten le fognak menni, protokoll szinten, és akkor ott a three-way handshake-et, meg nem tudom, mit fogják boncolgatni. Hát ott nem tudom, 15 ezer emberből szerintem ott van mindenfajta ember, de hogy ott a fél brigád le fogja dobni az XC-et, az tuti. Amikor majd ott számolgatják a biteket, hogy akkor payload, meg header, meg hasznos
üzenet.
Igen, hasznos,
de az is szerintem felesleges. Az meg túl mély? Tehát, hogy most...
Persze, de hogy Laci így fogalmazott, ugye, hogy valami hálózati rétegek, vagy valami ilyesmi, tehát nem az volt, hogy
mondom
akkor...
még egyszer, hogy hálózati eszközök kell, és protokollok kapcsolatos alapfogalmakat tanulják.
Ja, alapfogalmak, jó, akkor alapfogalmak, lesz ilyen.
Akkor csak, hogy mi a TCP. Akkor mondjuk azért ott el lehet magyarázni, hogy hogyan működik ki, és
válasz. Igen, Eliz oda megy, Bob átveszi a kis csomagot, odaadja Piroskának, egy ilyen meseformátumban. De viszont most már nagyon-nagyon várom, hogy a Code Cool-al és a Green Fox-osokkal beszéljünk, ugye mind a ketten azt mondták, hogy szívesen eljönnek egy adásba és beszélgetnek erről, mihelyst az állam által publikus lesz ez az egész oktatási rendszer. Vélhetően ők már tudnak róla amúgy, hogy hogyan fog kinézni, de addig nem mondhatják el, úgyhogy abban maradtunk, hogy így május közepén végén, ami amúgy mostanában van, visszatérünk rá. De még nem publikus, tehát ugye most jött ez a képzés, mostanában lesz ez az egész kirakva a kirakatba, úgyhogy megkérdezzük őket, hogy mit gondolnak, és hogyan tervezik ezt.
Még egy dolgot ide húznék, erről már egy kicsit így magunk között beszéltünk, de az adásba is szeretném behúzni, mert nekem ez egy ilyen, lehet, hogy indokolatlanul veszőparipám, de az is elhangzott, hogy ehhez a képzéshez az angol nyelv ismerete előny, de nem feltétel. És én nem tudom, hogy angol... Tehát Én azt gondolom, hogy angol nélkül nem lehet meglenni. Az a kérdés fogalmazott meg bennem, hogy ha valaki mondjuk párhuzamosan kezd el angolul tanulni, meg egy ilyen képzés, az élhető lesz-e? Szerintem amúgy nem. Mert az elejétől kezdve, hogyha bárminek egy picit is részletébe utána szeretnél nézni, picit utána menni, akár mondjuk egy olyan anyagot kapsz az oktatásban, vagy később, amikor már dolgozol, és nem tudsz angolul, és valami ilyen soron kívüli dolgot meg kell oldanod, és kapsz egy ilyen leírás, akkor tessék, itt van egy ilyen how-to, akkor ez alapján csináld meg. Magyarul nem lesz meg minden. Ráadásul rengeteg-rengeteg kifejezést nem fordítunk le magyarra, pont azért, hogy könnyebben kereshető legyen, általánosabb érvényű legyen, mindenki így használja, ha külföldi konferenciájával, aki mert már akkor ember, vagy külföldi kollégákkal beszél, sokkal könnyebb az adott szakkifejezéseket angolul használni, mint hogy az orvosok a latint használják pont ugyanebből a célból, csak régebbi gyökerekkel. Nem tudom, hogy ezt valaki, akinek még egy mondjuk alapfokú angolja sincsen, tényleg semmit nem tud angolul, az be tudja húzni. Akár úgy, hogy párhuzamosan tolja a 8-7-es kurzust, meg az angol alapokat.
Két válaszom is van. Az egyik az, hogy értelek, és egyet is értek erről az oldalról. Én is az előző pozícióban, amikor interjúztattam, akkor az angolul egyáltalán nem tudás, az kizáró ok volt, mert nem vehettem föl olyat, aki semmilyen szinten nem beszél angolul, mert hogyha ezt megtettem volna, akkor saját magamat, meg a saját csapatomat korlátozom be abba, hogy ki milyen feladatot végezhet el, hiszen egyel kisebb a szabadsági fok. És nyilván sokkal külföldivel is dolgoztunk akkor is. Ez ami azt támasztja, hogy értem, amit mondasz. A másik meg, hogy az egyik legjobb kollégám, ha nem a legjobb, és legszeniorabb, egyáltalán nem beszél angolul, és írásban is csak mértékkel tud kommunikálni. Mondjuk azt, hogy leginkább ott sem tud. Próbálkozott mindennel, nem igazán tudta meg elsajátítani az angol nyelvtudást, viszont brutálisan jó rendszer szervező, brutálisan jó szakember, nagyon mély, nagyon, nagyon alapos, és a világért nem válnék meg tőle, vagy váltam volna meg tőle, most már nem én vagyok a vezetője. És ezt azért mondom el, hogy ez meg a másik aspektus, tehát attól, hogy valaki nem tud angolul, még lehet nagyon-nagyon jó IT-s szakember. Úgyhogy én ezt így véleményesen kezelem, mondom, értem azt is, amit te mondasz, azt is értem, hogy a másik oldalon van egy egyéb vélemény, vagy másfajta vélemény, tehát az állam által kiírt pályázat vagy elvárásrendszerben nem szerepelt ez, és értem, hogy miért nem, tehát hogy ugye ez egy gazdasági mentőcsomagnak a része amúgy, tehát hogyha főleg azt tudnánk meg ideologizálni, hogy inkább az angolul tudókból lesz jó IT szakember, ami vélhetően így van, vagy hát jobb, hát ezt nem tudom, hogy így van, ezt visszavonom, de minden esetre van egy ilyen érzésünk, akkor sem feltétlen kerül be ez az elvárásrendszerbe, mert itt fontos, hogy átképzésről is szó van, meg gazdasági mentő csomagként, gazdasági mentésről, meg embereknek a megmentésről, akik elvesztették a munkájukat, ahogy egyébként te is fogalmaztál. Úgyhogy bennem ilyen vegyes érzések vannak ezzel kapcsolatban.
A 8-7-esre szerintem nem kell, tehát hogy nézze meg, hogy egyáltalán ért hozzá. Tehát hogy már azért nem jelentkezik, mert nem tud angolul, akkor nem. Tehát hogy nézze meg, miről szól, és utána rájön, hogy mennyire kell angol. Illetve később ugye tud tanulni, tehát vannak, akik meg tudják tanulni akkor is. Illetve az van, hogy nem mindenhova kell az angol. Elhiszem, hogy a csomó tudás, amit utána fejlődhetsz, az angolul van. De ez megint az, hogy meg van egy csomó cég, tehát hozzánk se vettek volna fel, aki nem tud angolul. Mert emberekkel kommunikálsz, de nem, ugye megint Budapesten vagyunk. Budapesten kívül kis webfejlesztő, a sarki cégnek kell megcsinálni a weboldalát, nem kell hozzá angolul tudni. Tehát később valóban jó, meg el lehet kezdeni, de fel tudsz venni egy olyan alapfokot, hogy megérted, hogy mi van odaírva.
Igen, az IT-s angol amúgy nagyon, nagyon alacsony nyelvi kep, vagy tehát, hogy így ahhoz, hogy az IT-s nyelvet érts, nem tudom, hogy hány szó kell hozzá, hány ezer szóból szerintem el lehet lavírozni lazán. És lehet, hogy egyébként nagyon irreális számot mondtam, de én azt érzem, hogy kb. Annyi. Lehet, hogy már sok is. Az ezer szó.
Amúgy én sem gondoltam azt, hogy kifejezetten azt kéne, hogy valakinek felsőfokú nyelvvizsgája legyen, vagy kifejezetten jól beszéljen angolul, mert nem, mert valóban az egy szaknyelvi szinten kell tudnia beszélni. Nem azért, mert mindenkinek külföldi kollégái lesznek, hanem azért,
hogy tényleg... És nem is beszélni feltétlen.
Ja, igen, és beszélni nem is, hanem hogy legalább olvasni tudjon, meg értelmezni egy három bekezdéses szöveget, meg úgy nagyjából összerakja fejben a szakkifejezéseket, és igen, simán elhiszem azt, Isten, hogy mondasz, hogy kiváló szakember tud lenni valaki úgy is, hogy mondjuk csak az olyan nyelvén beszél, csak magyarul beszél, nem ismeri egyáltalán az angolt, de szerintem ahhoz, hogy valaki ezekkel a feltételekkel is eljusson egy ilyen magas szintre, nagyon-nagyon-nagyon kemény munkára van szükség, mert sokkal kisebb az a rendelkezésére álló pool, az a tudás anyag, amiből tud meríteni, mert minden angolul van, mindent angolul találsz meg, ha most csak magyar leírásokból kéne tájékozódnom, piszok nehéz dolgom lenne szerintem. Szóval aki így felfejleszti magát angol tudás nélkül, azelőtt le a kalappal, meg elhiszem, hogy meg tudja csinálni, viszont hogyha ilyen nagy tömegben lévő képzést akarnak indítani, és most nem is feltétlenül az első 8 évben, hanem utána, szerintem nem feltétlenül rossz az, hogyha valamilyen szinten legalább ilyen nagyon alapokat érintve megkövetelik az angolt, mert 10-ből, de akár 100-ból csak egy-két ember lesz, aki van annyira szívós, meg határozott, hogy angol nélkül is végig tudja ezt csinálni, mert belássa magát, mert utána megy, mert baromira utána kell akkor mennie, hogy összeszedje szerintem. Én ugye, amikor elkezdtem foglalkozni vele, már azért úgy benne voltam az angolban erőteljesen, mert én ugye már beszéltünk arra, hogy későn váltottam, szóval nem tudom, hogy mondjuk angol tudás nélkül milyen lehet belevágni, főleg manapság, amikor már azért az ujjunk végén ott van egy csomó információforrás, de amennyire rálátok a dolgokra, szerintem baromira megnehezíteni az én dolgomat is, ha nem beszélnék angolul.
Oké, nem tudok elmondani ahhoz képest többet, amit az előbb összefoglaltam, tehát szerintem ez az egyik oldal, a másik meg az, hogy igazából nem nyelvi szakembert képzünk, de értem, tehát hogy szerintem elmondunk mindent.
Meg csökkenni fog a lehetősége, ez ugyanaz, tehát hogy kevesebb munka lehetőségből tud válaszolni.
Ez egyértelmű, ez tuti biztos.
Igen.
De fog tudni találni szerintem, mármint hogyha végig tolja ezt az egy évet, akkor lesz valaki. Már az is igaz, hogy általában ezeket az embereket meg a multik fogják fölvenni, mert oda kell egy csomó ember. Most a kis cég az jobban meg fogja szűrni, hogy egy, jó mondjuk olcsóbb lesz nyilván.
Ez nem biztos. Ez nem biztos.
Nem, hogy olcsóbb lesz?
Nem az, hogy olcsóbb lesz, hanem hogy ezt multik fogják fölvenni.
Igen? Hát ne.
Ez egy csomó mindentől fog függeni.
Igen, igen. Egyébként tényleg, hogy jössz ki belőle. Tehát itt nagyon sok függ az egyéntől is. Hogy mennyire adja be, mennyire olvassa el, mennyire tanul.
Így van. Szerintem ez egy jó végszó ez a témához. Tehát attól függ, hogy az az egyén mit akar belőle kivenni, és mit tud kivenni. Nyilván fog sok múlni azon, hogy milyen hozzáállással érkezik meg az adott képzésre. Jó. Ezt igazából 2 hete kellett volna hoznom ezt a témát, hogy a 444-nek megjött a Makró magazinja, ami ugye 1-2 hónapig, de lehet, hogy csak pár hétig gyűjtöttek arra, kalapozták a pénzt, hogy ki tudjanak adni egy nyomtatott sajtókiadványt. Hát azt hiszem ilyen 80 oldal lett körülbelül, színes, szagos, illatos minden. Arról szól, hogy a klímakatasztrófa kapcsán milyen lehetőségeink vannak, mik történnek a világban, stb. Legalábbis úgy nézett ki, hogy erről fog szólni, és részben erről is szól, de most a menet közben, illetve hát a tervezésük közben meglepő módon megjött ez a koronavírus, úgyhogy annak is szánnak egy 8-10 oldalt az első lapokon. Így végül 2 témája van a dolognak, tehát koronavírus és környezettudatosság, mondjuk így. Még nem olvastam végig, egy olyan, nem tudom, egy negyedénél tartok kb. Nagyon igényes maga az újság, azon kívül, hogy azért rengeteg elütés van benne. Lehet, hogy ez valakinek amúgy kizáró, tehát hogy azért ha sok az elütés, akkor nem lehet igényes, és aki ezt mondja, azt értem is. Nagyon siettek szegények, mert be voltak szorítva az időbe, meg nyilván vállaltak határidőt, hogy mikorra küldik ezt a cuccot. 1500 forint volt egyébként az újság, hát azt most, hogy megérte, nem érte meg, azt majd mindenki eldönti saját maga. Nyilván el lehet majd, vagy a fene tudja, nem tudom, hogy el lehet érni újságosoknál, lehet, hogy nem, mert csak a befizetőknek.
Nem, nincsen, nem volt.
Megnézted? Vagy hallott?
Nem néztem meg, de ez... Tehát, hogy szerintem 90%-ot csak akik befizették, az megkapták.
Egyébként valószínű, mert ugye nem hiszem, hogy fizettek a terjesztőknek azért, hogy akkor majd ott a nem tudom milyen hírlapos árusáknál elérhető legyen. De amit ebből ki akartam hozni, hogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy így tematikusan összerakni egy olyan lapot, amire egyébként nincs lehetőség, nem is szerettek volna fenntartani, és valószínűleg nem is szeretnének az imént említett módon fenntartani ilyen szállító láncokat, meg a meglévőknek sem szeretnének fizetni, mert ugye azt tudjuk, hogy körülbelül 50-60%-át az újságoknak, tehát a nyomtatott sajtónak az viszi el költségszinten, hogy közben itt Panyinak a macskája ide-oda mocorog, nem bír a koncentrálni. Az viszi el, tehát 50-60%-át, hogy kiviszik az adott újságoshoz. Tehát ezért én ledöbbentem, amikor megtudtam. Tehát az, hogy az újságíró mennyit kap, az így minimális a végén. De mindegy, a lényeg, hogy a 444-nél is ugye viszonylag régi motoros újságírók dolgoznak, és hogyha ők tudnak nyomtatott anyagot kiadni mondjuk negyed évente, az szerintem mindenkinek csak az előnyére válhat. Úgyhogy én nagyon támogatok mindenkit, hogyha lesz legközelebb is ilyen kezdeményezés, akkor megint fizessünk be és csinálják, mert érdemes. Meg gratulálok ezen a platformon is a 444-nek, ezt igényesen rakták össze, szép. Jó esik kézbe venni, jó esik forgatni, majd oda fogom adni nektek is egyébként, nem tudom, ti feltételezem, hogy nem fizettetek be, mert ez már régen voltam, úgy szerintem egy 3 hónap.
Nekem kölcsön adhatod, kösz.
Neked küldöm postán, jó? Egy a 10 000 forint lesz kell a postaköltség.
Az ne, olcsóbb lesz.
Csak 8, jó.
Amúgy én kíváncsi lettem velem, ezeket a színes szagos magazinokat amúgy szeretem. Tényleg, amit, ahogy mondtad is, jó kézbe venni, forgatni, nézegetni. Ilyen szinten befizetek, hogy kölcsön kérjem. Meg aztán, hogyha megtetszik, akkor egy ilyen következőre lehet, hogy akkor már is megrendelőként számítok. Csak azon gondolkodtam, hogy picit meglep, aztán kövezetek meg, hogyha nem mondok jót, de egy... Ilyen, ha már nyomtatott formában kiadnak egy ilyet, akkor hogy ebben is előfordul ilyen sűrűn elütés? Mármint gondolom azért egy...
Úgyhogy azért a 444 csinálta.
Hát mert hogyha... Jó, hogy Word, mert gondolom... Tehát egy átlag szövegszerkesztőben, hogy a Word-be bepötyögöm, aláhúzza a szavaknak egy részét. Minden hiba nem jön ki ott, mert van olyan, hogy úgyis értelmes szónak tűnik, hogyha elírom, de egy jelentős részét már így akkor ránézésbe is. Közben Isti mutatja, tényleg nagyon szép képek vannak benne, meg
hát jó. Hát igazából a design az, ami nagyon jó, tehát hogy olyan szépen van tördelve, hogy nagyon gusztusos fogyasztani, így fogalmaznék.
Szóval nem fél a fejembe, hogy ezek hogy tudnak belecsúszni, hogy ott egy ilyen újságírói oldalon nem így ilyen hibajavítós, aláhúzogatós szerkesztőben csinálják ezeket, vagy mert úgy még csak nem is ilyen külön odafigyelés, hogy ó, piros bakker, akkor itt elütöttem egy betűt.
A következőt feltételezem, Laci, kész volt az anyag, majd mondták, hogy 3 nap múlva akkor nyomdába megy, majd kijött az, hogy akkor gyerekek, itt rohadt nagy vírusveszély van, hatalmas problémák, nem lehet kiadni egy olyan anyagot, ami majd 2 hét múlva kész a nyomdába, aztán még 1 hét, amíg postázzuk. Amikor ilyen vírushelyzet van, senkit nem fog érdekelni amúgy, hogyha kizárólag arról beszélünk, hogy amúgy környezetudatosság, meg klímakatasztrófa. Ezért hozzá kellett nyúlni az egész tartalomhoz. Nyilván, hogy nem lehet az, hogy a 8 oldalt beleraksz az elejére, vagy 10-et, hiszen meglévő interjúk kerültek át szerkesztésre, beszéltek amerikai közgazdász professzorral, klímakatasztrófa specialistával, vagy klímaspecialistával, klímakatasztrófa specialista, remélem, hogy arra nem lesz szükség. És volt ilyen, hogy decemberben interjúztak, mondjuk XY-nal, most nevet nem mondok, meg nem is tudnék feltétlenül fejből, de megcsinálták az interjút, és februárban még ráírtak egy 8-10 kérdést a vírus kapcsán is. És akkor azt az egészet átszerkeszteni, akkor külön tördelni az első részt, akkor beleírni a szövegbe, hogy ja igen, az első 10 kérdést azt februárban vettük, vagy... interjúztuk az adott emberrel, a többi viszont decemberben készült, na és ilyenből van benne rengeteg. Tehát szerintem 2-3 nap alatt az egészet újra szerkesztették, és valószínűleg így maradhatott benne ennyi hiba. Egyébként valószínűleg egy sem lenne benne. Tehát nyilván igényes munkát akartak ők is kiadni. Meg amúgy egyébként ennek ellenére igényes munka, az, hogy nekem a szemem ki van élezve az ilyen elütésekre, az meg az személyes szoc problémám. De nem annyira zavaró. Jó, de nagyon zavaró, ha észreveszed. Ha nem észre, akkor nyilván nem. Ennek ellenére az egész kiadvány tök jó. Úgyhogy, akit érdekel, az jelentkezzen a szerkesztőségünkben. Van nekünk ilyenünk? Nincsen. Akkor
most már szerkesztőség.
Nincsen. Ja, de legyen Kanadában, és akkor ott lehet jelentkezni. Montreal, ja. Pani, mondd be a címed, és akkor ott kopognak majd. Jó, hát akkor ha már hírek. Következő és egyben utolsó nagyobb hírünk a mai nap folyamán. A válság miatt a borászok azt szeretnék, ha megszűnne a zéró alkohol tolerancia a magyar közlekedésben. Miért?
Mármint, hogy miért szeretnek, hogy többet igyanak az emberek.
Mert így nem isznak eleget?
Na, az alkoholisták országában még többet igyanak. Én ezt azért hoztam be, mert szerintem én egyszer ezen elgondolkoztam, hogy működne a zéró, mármint, hogy működne a nem zéró tolerancia Magyarországon, és szerintem nem. Mert akkor az azt jelenti, hogy ihatunk, akkor iszok egy sört, én 2 sört is bírok, mert én kemény ember vagyok, és akkor ennyit a saját felelősségéről. Szóval az egyének nem tudnák, tehát a magyar ember nem tudná. Lenne, aki ezt megtudná, lenne, de azt mondanám, hogy az átlag a magyar emberek többségének nem menne.
Meg ezt nehéz is meghúzni, most gondoljatok bele, ahol nem zéró tolerancia van, ott azt hiszem, hogy pohár sör belefér. Most én egy ilyen nagyobb darab emberke vagyok, viszonylag bírom is a piát, de van olyan, hogyha így óra iszok, meg fáradt vagyok, akkor megiszok egy pohár sört, és már kicsit olyan érzem, hogy szóval, nem tudom, magyarul, hogy ez a light-headed, amit az angolok szoktak mondani, már kicsit olyan...
Kótyagos.
Igen, kicsit kótya, kicsit már keresztbe áll a szemem, kicsit már olyankor nem vezetnék szívesen. Pedig lehet, hogy belül lennék azon a határon, ami törvényileg megengedett. Úgyhogy én a zero toleranciát tök jónak tartom. Legyen szétválasztva az, hogy aki iszik, az iszik, aki vezet, az vezet. Tényleg max akkor üljön kocsiba, hogyha lehet, hogyha reggel 8-kor megiszol egy pohár sört, akkor este 9-kor kocsiba ülhetsz, mert addigra már bőven elbontottad, tehát mondjuk ezt figyelembe lehet venni, hogy amikor ténylegesen elbomlik, az még viszonylag jól is számolható, némi ráhagyással, de az, hogy valamennyi alkoholbevétel mellett legális ilyen a vezetés, azt én egyáltalán nem tartom jó ötletnek, úgyhogy az, hogy most a borászok előálltak azzal, hogy kicsit növeljük már meg a vírus miatt megtépázódott borfogyasztást azzal, hogy így a olaj mögött is lehessen inni, hát szerintem ők se járnának vele jó hosszú távon, mert hogyha a borfogyasztó közönség is elkezd megritkulni a közúti balesetek miatt, akkor ez visszajut rájuk is, úgyhogy szerintem ez egy elég mellényúlás ez a javaslat, tehát.
Meg szerintem a bor alattomosabb. Tehát abban annyiféle van, meg ha most elmész egy házi bort meginni valami pincészetbe, az előző pincészetben az egy pohár bortól jó volt, amit megiszod, és sokkal nagyobbat üt. Tehát azt szerintem nehezebb. Meg ez a másik, hogy ugye ez az, hogy szerintem itt azt szeretnék, hogy elmész egy pincészetbe, megiszod a pohár bort, és fél óra múlva mész a következő pincészetbe, vagy valami. De tehát általában ugye ezt úgy szokták a zéró tolerancia, mint elmész vendégségben, megiszod a welcome sörödet, és utána 3 óra múlva elmész. És akkor az alatt azért az egy sör, meg a kajától, meg a többitől azért úgy elfogy, benned van, mert még a mutató ki fogja mutatni, de az egy fokkal jobb.
Nem arról szól ez a kérdés, hogy mennyire érett, vagy mennyire gondoljuk érettnek a társadalmat Magyarországon?
Magyarország, mi arról beszélgetünk, és szerintem a magyar társadalom nem érett erre.
Oké, szerintem sem amúgy, de hogy ha ez Svédországban lenne, akkor ahogy egyébként ott is ugye engedték, és akkor kicsit visszacsatolok a vírushelyzetre, hogy az emberek saját maguk kezeljék a társadalom vírushelyzetét, és csak szakemberek nyilatkoznak, és ugye nem volt karantén, vagy hát legalábbis olyan biztos nem, mint nálunk, meg nem zárták be az iskolákat, stb. Ott feltételeztek egy nagyon erős érettséget a társadalom részéről, és hogy bevált-e, nem vált-e be, az majd kiderül. Most egyelőre azért még mindig azt gondolom, hogy azért bevált, tehát hogy nincs óriási katasztrófa Svédországban. Na most visszatérve az eredeti témánkra, nem lehet, hogy itt is erről van szó? Tehát hogy az a kérdés, hogy mennyire érett a magyar társadalom.
Nekünk szerintetek... az a kérdés, de a borászok nem erre gondoltak.
Hát értem.
Ők a pénzükre gondoltak.
A borászok nyilvánvalóan szeretnének bevételt. Ez vitán felüláll. És azt is vittem felül el, hogy ezzel nincsen önmagában baj. Tehát, hogy mindenki próbálkozik túlélni, meg a nehéz helyzetben a lehető legjobbat, legtöbbet kihozni, stb. És ez oké. Most az a kérdés, hogy ennek a másik oldalán mi áll? Tehát, hogy ismerve mindenki a saját baráti körét, ismerőseit, ki mit gondol, hogy ezt meg tudnák-e állni az emberek. Én amúgy a magam köreiből azt gondolom, hogy igen, és rögtön leszögezem, hogy én is a zéró tolerancia pártján állok egyébként, mert hogy Magyarországon a emberek 10%-a alkoholista, ugye ez nyílt titok, hogy kb. 1 millió ember alkoholista, vagy közel 1 millió ember. Egy ilyen helyzetben, ahol egyébként menő azt a sztorit elmesélni, hogy berúgtál a hétvégén, meg mennyire jól bírod a piát, stb. Ott elmenő lesz az is, hogy én nem csak egy sört iszom, hanem kettőt, mert az én szervezetem amúgy jobban bírja. És hogyha egy helyett ez elhangzik kettővel, akkor lehet, hogyha valaki nagyon-nagyon nagy darab, akkor őnál el fog hangozni kettő helyett hárommal, meg új, nagyon ki vagyok pattintva, iszonyat gyors az anyagcserém, akkor 4-gyel, és akkor nem folytatom. Szóval alapvetően ezt mondtam, hogy Laci is, meg Panyi, te is részben, tehát hogy én veletek értek egyet, nem tudom, hogy ebből mi lesz. Szerintem nagyon-nagyon messzire vezetne, ha most újra kinyitnánk azt. Ugye volt már itt nem zéró tolerancia 10 éve.
Én nem emlékszem rá.
Nem volt mindig zéró. Laci, javíts már ki.
De tényleg nem volt mindig zéró. Én emlékszem, hogy valamikor még... Jó, én nem vagyok boomer, mint Isti, de emlékszem, hogy gyerekkoromban egyszer mondták a híradóban, hogy zéró tolerancia így, meg úgy, és akkor jöttünk képbe azzal, hogy ez micsoda, mert akkor vezették be.
Na, ugye? Én nekem is így rémlik, valami volt. ez ugyanaz a kérdés amúgy, hogy füvet legalizálni. Kicsit hasonló. Ott hozzák ezt mindig be, hogy alkohol van, akkor fű miért nincs. De ezt nem hoznám be, mert egyébként nincs kialakult véleményem nagyon a témában. Kicsit gondolkozni kéne rajta.
Jó téma egyébként, mert ugyanazon a szinten van szerintem mind a kettő.
Amúgy visszakanyarodom még a borra, meg az összehasonlításra a svéd járványhelyzettel, vagy hát járványkezelési helyzettel, hogy igen, a svédek azt mondták, hogy megbíznak a társadalom érettségében, és annak volt egy jelentős pozitív hozadéka, tehát hogy viszonylag ugye a megbetegedések száma magasabb, de azért fenntartható szinten maradt, cserébe ugye nem lett akkora gazdasági visszaesés, mint a többi országban, tehát ez egy erős pozitív ér volt, meg pánik helyzet sem alakult ki. Viszont a zéró tolerancia eltörlésének tényleg lenne bármi kimutatható pozitív hozadéka? Itt ugye arra lőnek a borászok, hogy akkor megnőne a nem is az összborfogyasztás, hanem hogy a minőségi boroknak, mert ugye most egy nagy felvásárlási hullám beindult az olcsó borok házatáján, és a minőségi boroknál van visszaesés, és azokat próbálnak menteni, de tényleg, ha lehetne két pohár bor után vezetni, akkor annyival több minőségi bor fogyna. Én nem, erről nem vagyok meggyőződve.
Hát meg én elmegyek egy minőségi bort fogyasztani, mint autóval, akkor akikkel megyek, ők megisszák ott helybe, én meg berakom az üveget, amit megvettem tőlük, és majd otthon.
A svéd viszonyt azt nem úgy hasonlítottam össze a magyarral, hogy akkor ott pro-kontra, és akkor a Magyarországon meg a zéró tolerancia van a másik oldalon valami jóval szemben, hanem pusztán azért hoztam ezt a párhuzamot, mert azt gondolom, hogy ott is a svéd politika az valójában arra appellált, meg arra számított, hogy a svéd társadalom kellően érett ahhoz, hogy ezt a nehéz helyzetet, váratlan helyzetet megfelelő módon kezelje. És akkor a megfelelő mód alatt most sok mindent lehet érteni. Felelősséget, meg odafigyelést, meg nem tudom, empátiát, stb. Tehát ilyen módon nem azt gondolom, hogy ugye ott van egy gazdaság versus emberi egészség szembeállítás, amit egyébként jól lenne elkerülni, ez a zárójelben, de minden esetre azért sok ember fejében ez benne van, meg politika fejében is nyilvánvalóan. Itt nincs az, hogy akkor van egy zéró tolerancia másik oldalon, meg van egy nagyon pozitív hozadék, hogy akkor rengeteg bor fogy, és akkor a borászok jól élnek. Én nem emiatt hoztam a párhuzamot, pusztán a társadalmi érettség vagy éretlenség miatt.
Meg a svédek alapértelmezett távolságot tartanak, tehát hogy nem mentek közel a másokhoz.
Igen, amúgy mi se. Tehát a magyarok is tudják amúgy utálni eléggé egymást, tehát hogyha azt feltételezzük a másikról, hogy ez lehet, hogy beteg, akkor én oda nem megyek.
Másrészt viszont északon azért az alkoholfogyasztása vannak problémák, nem is annyira. A svédeknél is úgy tudom, de a finneknél különösen, tehát ott nincs akkora fegyelmezettség talán, mint egyéb területeken.
Mint nálunk? Nem tudom, brutál drága az alkohol északon, mint minden más is, de az alkohol meg még ahhoz képest is drága. Tehát elég komoly jövedelmi adó van rajta. Jövedelmi, jövedéki, Jézus Mária, milyen szavakat használnak.
De lehet, hogy az is, nem lehet, hogy azért olyan magas az adó, mert ez már egy ilyen egészségvédelmi tervnek a része. Nem tudom, ez most csak spekulálok, de logikus, de mert ugye a ciginek is azért szokták emelgetni, legalábbis azt mondják, hogy azért emelgetik az adóját, mert
lehet.
Ugye az egészségügynek megnő a kiadása dohányosok miatt, ezért valahol visszakezhetni ezt a forrás.
Csak nem oda fektetik.
Hát jó, most erre ne induljunk el szerintem, de...
Valójában nem is tudjuk, hogy fektetik, a magyar viszonyokat se tudjuk, nem még a svédet. Na és akkor a végére egy könnyed téma felszabadítóként. Egy, nem tudom, kinek mond valamit Leroy Jenkins neve. Egy akkora mém lett belőle, 15 éve történt a Leroy Jenkins affér, ami ugye arról szól, hogy World of Warcraftban volt egy achievement, vagy elérendő, hogy mondják a magyarul az achievementet.
Kihívás.
Hát, vagy eredmény, vagy tehát valami, amit így el lehet érni, hogy egy csomó ilyen úgynevezett mobot, tehát CPU által irányított entitást egyszerre kellett, vagy nem tudom, 5 másodpercen belül kellett megölni. Ez azt jelenti, hogy ott nem tudom, összegyűltek 5-en, 10-en, 20-an, nem emlékszem pontosan, hogy hányan, és úgy kellett behúzni az összes ilyen ellenfelet, hogy egyrészt nagyon gyorsan, és aztán nagyon-nagyon gyorsan kellett az összeset egyszerre megölni, mert onnantól kezdve, hogy az első meghalt, onnantól számolódott a timer, vagy indult az idő. És hosszú tervezgetés előzte az egészet meg, ki, hogyan fog, mit csinálni, milyen védelmek, ahogy ez szokott lenni, meg a jófajta kocka guide-okban is meg lehetett nézni, úgy lehetett követni. És volt egy csávó, akit Leroy Jenkinsnek hívtak, aki szemmel láthatóan a videón körülbelül 10 percet oda se figyelt, és nem is volt a gép előtt, majd egyszer csak visszajött, és beordítva a saját nevét, hosszú-hosszú üvöltéssel berontott középre, behúzta az összes NPC-t, vagy mobot, amit az imént definiáltam, és gyakorlatilag az egész csapatot vájpoltatta, ami azt jelenti, hogy mindenki meghalt.
Nem elég, hogy nem ölték meg időre a mobokat, hanem mind meg is haltak azzal a lendülettel.
Igen, és közben ordibáltak, hogy Leroy, nem hiszem el, hogy mit csinálsz meg, miért húztad, de te idióta, stb. Az teljesen mindegy, meg nem vonna le az egész értékéből, hogy végül kiderült pár év után, hogy az egész meg volt rendezve. De tökéletes lett. Én tegnap, ugye most volt 15 éves, én tegnap újra néztem ezt a videót, és mintha fiatalodtam volna 15 évet, én ugyanolyan jó ízzel tudtam rajta nevetni, úgyhogy majd be fogjuk rakni a show notes-ba.
Én ezt nem láttam, de erről eszembe jutott az, amikor az egyetemen gimnáziumba D&D-ztünk, szerepjátékoztunk, és a csapatunk bekerült egy börtönbe. A varázslók meg a varázstudók éppen azon tanakodtak, hogy hogyan tudnánk kijutni a cellából, és keresték a megfelelő varázslatot a varázskönyvbe. Én megkérdeztem a kalandmestert, hogy mégis milyen az a cella, tehát be tudom-e rúgni, vagy valami. Ezt így konkrétan ilyen suttogtam a kalandmesternek, mondta persze, ilyen régi rozoga, törpémbe berúgtam az ablakot, a cellajtót, kinyílt, és akkor özönlött az ellenség, hogy úristen, mi szabadulunk. Hátra szóltam a varázsoknak, figyelj, berúgtam a cellajtót. Ne, még keresek a varázsokat. Nem mondom, már berúgtam a cellajtót, és már jönnek. Jó, oké. Tehát pont ez jutott eszembe.
Na hát ilyesmi.
A tervezés. Én mondom, akkor ennyi, harcos törpémmel.
De úgy a Leroy Jenkinsből az akkora karriert futott be az a mém, hogy konkrétan Hearthstone-ból csináltak lapot Leroy Jenkinsről. Úgyhogy, ami egyébként nagyon találó, mert az egy ilyen charge-os lap, tehát azonnal támadhat, mint ahogy Leroy is azonnal berohant, viszont cserébe az ellenfélnek odaidéz 2 darab sárkányt, amit ugye lehet a játékos elhasználni.
Hát ez tipikus. Igen, a Blizzard nagyon meglovagolt ezt a mémet, és aztán World of Warcraft-ban is, Hearthstone-ban is, meg szerintem még a többi játékaiban is valamilyen módon utalásokat, NPC-ket, különböző egyéb releváns tartalmakat helyezett el, ami erre a poénra utalnak vissza. Hát ennyi fért a mai adásba. Ennyi fért?
Hát ennyi fért.
Igen. Én nagyon szívesen beszélnék egy-két dologról, de azt majd a következőben. Köszönjük, hogy ma is hallgathatok minket, kultursufni.hu. Szeressetek minket Facebookon. Szevasztok!
Sziasztok!